Most amikor, amikor az a Szentlélekkel való betöltekezés, vagy Szentlélek keresztségnek az élményét átélték, akkor hát csak sejtem, tehát nem biztos, hogy jól mondom, de gondolom óriási várakozások voltak Imre bácsiban, meg az akkori generációban, hogy valami nagyon meg fog változni a szolgálatban, a gyülekezeti életben, és egyáltalán a hit, hívő életben, vagy a hit gyakorlatban, ahogy azt a hétköznapokban átültetik. Ez valóban volt ilyen várakozás? És ezek mennyiben, teljesedtek?
Nagyon jól látod, Pali, kiváló kérdező vagy, mert éppen most akartam rátérni arra, hát aki figyelmesen végigkísért most, az abban megfogalmazódhatott a kérdés, hogy hát a nyelveken szólásról beszél Imre bácsa. Nyelveken szólásról, úgy, mint lélekáldásról, úgy, mint magáról a Szentléleknek a vételéről. Vagyis arról van szó, hogy ez a história, amit én elmondtam, tulajdonképpen arról szólt, hogy mi a Szentlélekben való megújulást íme a nyelveken szólás megnyerésében láttuk. Na most őszintén mondom, nem akarom szépíteni a dolgot, hogy nyilvánvaló úgy volt, ahogy te mondtad, most megfogalmazd. Én úgy vártuk a lélek áldását, hogy az egy csodálatos áldás, és abban benne van az egész életünk, a gyülekezet élete, a szolgálatunk megváltoztatás, benne van az erkölcsünk megváltozása, az etikánk megváltozása. És akkor mi az, hogy nyelveken imádkozunk, és akkor az már a lélek, és mi az, hogy a szívben látunk, és valakinek még a szemébe olvassuk, hogy még ez a bűnöd is van. Hát ez ennyi a Szentlélek. Hamarosan eljutottam, talán ez volt az utolsó szavam a mesébe, eljutottam odáig, hogy ezeket a látogatásokat egyre nehezebben viseltem, mert rájöttem arra, hogy sok huncutság van a hívőkben. Hogy valójában ők azt kívánják, hogy egy olyan bűn legyen kimondva, hogy ő neki az a bűne, ami nem igazán az ő bűn, nem fajsúlyos bűn. Az igazi bűn az még ott van. És valahogy ez nem stimmel ez a dolog. Láttam, hogy sokan jönnek divatból, és sokan úgy vélik, hogy azzal, hogy ők kaptak egy ilyen intést, a profétai szót, ezzel elintézetnek vélik a dolgot, holott mi, és itt jön, amit mondtál, úgy képzeltük el az egész megújulást, lélekben való megújulást, hogy az totálisan átfogja az egész életünket, totálisan átfogja. És eltelt egy bizonyos idő, és azt tapasztaltuk, hogy hát ez nem egészen így van, mert találkoztunk olyan emberekkel, akik nyelveken imádt, megkapták ezt az áldást, és tapasztalnunk kellett, hogy ugyanakkor az életünk nagy rész ugyanúgy folyik tovább, mint előzőleg. Rájöttünk arra, hogy sajnos hát a nyelvimádságot is lehet megtanulni, és lehet ritualizálni. És akkor értettük meg azt a szörnyű dolgot is, szörnyű dolog, hát ez a vallásban kezdettől fogva ott van, hogy a forma, az úgy jelentkezik, hogy nincs mögötte a tartalom. Vagyis, hát a forma és a tartalom az egybe tartozik. Az utolsó héten, hát egy hete már, erről meditálok, mert vannak ilyen dolgok, hogy eszembe valami fölrémlik előttem, és akkor arról gondolkozok egész időben, hogy most is erről meditáltam, hogy a forma és a... Nincs itt a szemüvegem? Nincs.
Kint a konyhában?
Áll is csak ezt egy kicsit.
Nem tudom, hogy miért kell nekem a szemem.
Mindegy. Majd kimegyünk, és akkor majd ott.
Csak azért félek, hogy nehogy
rátabossak.
Nem láttam.
Mi?
Nem láttam a szemüveget, csak a tokot.
De bekapcsolhatod.
Be van. Én egy dolgot hadd kérdezzek, hogy amikor volt ez a Szentlélek keresztség, akkor azt nem vetették fel azt a kérdést sokan, vagy nem kezdtek Imre bácsiék is az irányban kutatni, hogy vajon miért kell egyáltalán nyelveken imádkozni? Tehát, hogy annak, hogy most nyelveken imádkozok, hogy most leülök, és fél órát, vagy egy órát, vagy ki amennyit jónak érez, beszélek valami olyan nyelven, amit igazából én sem értek, fel se tudom fogni, hogy mi ez az egész, tehát így bizonyos értelemben, ugye emberi értelemmel, hogy ennek mi a célja, mi a haszna ennek az egésznek. Jó, tudjuk, hogy az 1 Korintus 14-ben is vannak erre utalások, meg talán a Róma 8-ban is, meg a Júdás levélben is némelyek, van egy ige, amit oda tartozó utalásnak vélnek, de akkoriban ezek a kérdések, ezek nem vetődtek fel, mert gondolom például, akik a Biblia Szövetségből is, akik például ellenezték ezt, gondolom nekik ez az egyik első számú kérdése volt, hogy miért kell nyelveken imádkozni, hogyha azt látjuk, hogy ez az égvilágon senkit, vagy csak nagyon kevés embert változtatott meg hosszú távra.
Igen. Azt kell itt elmondanom, hogy hát mi, vagyis én, hát nem csak ezt a gépelt irodalmat tanulmányoztam, hanem egyéb műveket is. Vannak klasszikus teológiai művek, ugye a régi időkből is, amik ma is érvényesek, és ezeket újra elővettem, a Calvin institúcióját, és egyéb régi nagy könyveket, és hát egyébként is ezek szerint gondoltunk a lélekre, és már nem sokára azután, hogy mi nyelveken imádkoztunk, már mi tudtunk kritikát is gyakorolni, hát először saját magunkkal szembe, de szóval kritikusan átgondolni a saját magunk nyelveken szólását, meg profétai szolgálatát, de ugyanakkor másokét is. Nekünk volt akkor már egy komoly karizmatikus lelkészi közösségünk. Havonta egyszer hétfőn, azután a bizonyos csöndes nap után, amiről szóltam, lelkészek jöttek össze, és majdnem egy évig a nyelveken szólás voltak mindig teológiai témáink. Tehát volt az egy nagyon érdekes összevetel volt, imádkoztunk, és imádság közben nyelvimádság is elhangozhatott, de mi próbáltunk mindjárt mindent a 1 Korintus 14 szerint csinálni. Tehát rögtön, amikor valaki nyelveken imádkozott, akkor mindjárt törekedtünk a magyarázatra is.
Igen.
Aki profétált valaki, akkor törekedtünk arra, hogy valaki ezt megbírálja, hogy van. Tehát mi próbáltunk rögtön a Biblia szerint együtt lenni, és akkor emellett még voltak témáink, tehát kitűztük a nyelveken szólás témát, a profétálást, több, és ezt mind megtárgyaltuk, és így történt meg aztán az, hogy hát mi egyre kritikusabban gyakoroltuk a dolgokat ahhoz képest, ahogy másult. Ez ahhoz képest, ahogy a gyógyítást például, ahogyan a nyelveken szólást világszerte a karizmatikus mozgalomban gyakorolták. Nekünk voltak külföldön is barátaink, és hát nagyon érdekes, hogy ezeknél is tulajdonképpen a mi kritikus magatartásunk jelentett számukra valamit, amikor mi rá tudtunk mutatni dolgokra, hogy hát azt hogy nem így kell csinálni, erre vigyázni kell. Általában, ami az egész karizmatikus mozgalmat elöntötte, mint szinte járvány, és ami nem igeszerű volt, ez a ritualizálás. Azt akarom ezzel mondani, hogy például a gyógyítás. Ugye, mi a ritualizálás? Van gyógyítás a lélek által, de hogyan? Igazán. Úgy és akkor, amikor az Úr akarja. És van karizmatikus gyógyítás, ami bejött, ami ritualizálta a léleknek ezt a megnyilvánulását, úgyhogy összehívok egy istentiszteletet, amelyeken előre mondom, hogy ez egy gyógyító isteni tisztelet. És akkor ott rituálisan kellene, hogy történjenek gyógyítások. És rájöttünk arra, hogy ez nem stimmel, hogy én ritualizálom a karizmákat. Volt egy katolikus pap barátunk, aki itt nálunk nyert lélek áldást. De aztán később úgy csinálta, hogy éjszaka náluk, éjszaka volt az összejöttel, hogy összejöttek, és akkor azt mondta, hogy ma este te fogsz nyelveken szólni, te fogsz gyógyítani, te fogsz profétálni, és mikor ezt elmesélte, akkor hajba kapva mondtam neki, hogy te szerencsétlen, nem érted az egésznek a lényegét. Hát a lényeg az egésznek az, hogy az Isten az ő szuverenitásában eldöntő, hogy mikor, mit ad nekünk, és hát van ilyen, hogy fölemel bennünket az Úr egy lelki életben, azok az Isten fiak, akiket Isten lelke vezérel, persze, hogy ez nem most van, most nincs, hanem ez egy életstílus, de azért mégse úgy van, hogy azért, mert én az Úr lelke szerint élek, hogy én mostan rendezek egy gyógyítási matinét, vagy egy gyógyítási hadjáratot. Hát ilyen nincsen. Ezt próbáltuk mi mondani testvéreknek, és voltak is, akik ezt bevették, és hát ugyanez vonatkozik a különböző megnyilvánulásokra, a léleknek különböző megnyilvánulásaira, például a nyelveken szó, a lélek rossz, most a nyelveken szorosan mondom, hogy ezt is mi hamarosan tisztáztuk, hogy a nyelveken szólás az egy olyan, egyetlen olyan ajándék, amely önmagunk építésére szolgál. Az összes többi az másoknak való szolgál. A nyelveken szólás az, ami rám vonatkozik, és ami engemet erősít, tehát ami privát dolog, és hát ha rám jön, idézelbe mondom, rám jön egy gyülekezet alkalmával, egy istentisztelet alkalmával, akkor is nagyon szerényen engedek neki, és akkor is, ha abban a gyülekezetben ez bevett dolog, megengedett dolog, nem úgy, hogy én ebben föltűnjek, mondjuk van egy istentisztelet, és akkor a predikáció közben elkezdek nyelveken imádkozni. Most akkor a lélek építenek. Nem, hanem amikor megvan a konszenzus ahhoz, hogy na most megengedhetjük magunknak ezt a privát dolgot, de általában ez arra szolgál, hogy magamat építsen. És hát erre nézve el tudom mondani, hogy mind a mai napig a nyelvi imádság a mi számunkra az egy hat. Amikor kimerülök, ugye nekem van egy éjszakai liturgiám, elkezdődik Isten dicsőítésével, akkor rám elkezdem, most nem prédikálok, hanem ígéket mondok föl, öreg koromban megtanultam ígéket kívülről, és nagyon hiába mondom én szavaim, saját fölfogásommal valamit, hogy Uram, te kegyelmes vagy, vagy... Mégis más az, amikor egy igét idézek, ami a Bibliában benne van, hogy áldja meg lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, és el ne feledkezz az ő jótétené. Nagyon sok igét tudok. Akkor elkezdek imádkozni, és akkor, mikor kimerülök egy kicsit, elfáradok, akkor egyszer csak el kell nyelveken imádkozni. Vagy amikor valamilyen más irányba megy az imádságon, mint kellene, és akkor egyszer csak jön a nyelvi imádság, akkor tudom, hogy ezt most abba kell hagynom, ezt a, mondjuk nem a családomért kell most imádkozni, hanem ezért. Szóval érzem a léleknek ezt a megerősítő, ezt úgy szoktam mondani, nagyon csúnya ez a megfogalmazás, hogy ez nálam olyan, mint mikor beindul a motor az autóban, de nem jár, nem megy a motor az autó sehova, de már
a motor jár,
és akkor már csak egy mozdulat, hogy amikor elvesztem, igen, tehát az energiának, a dinamikának a kérdéséről van szó, és hát semmiképpen, és ez csak, ugye, ha most előveszem a kegyelmi ajándékokról szóló listát a korintusi levélben, látom, hogy ott van ez az ajándék, de hát a legkisebb ajándék a sok más ajándék mellett, mert nem csak így erősíthetem magamat, építhetem magamat, hanem a lélekkel, de ugyanakkor az értelemmel való imádság által is, meg az igék citálása által is. Tehát ez egy buta dolog, ha én azt mondom, hogy csak a lélek, csak a nyelveken szólás által.
És pontosan ezt akartam kérdezni, hogy most a nyelveken szólás az valóban, tehát én most így mint egy 90 éves idős embert kérdezek, hogy Imre bácsi, hogy most a nyelveken szólás az valóban olyan drasztikusan növeli az Istennel való kapcsolatnak a minőségét, mint ahogy azt rengeteg karizmatikus irodalomban olvashattuk az elmúlt évtizedekben, vagy pedig inkább az a helyzet, hogy a nyelveken szólás egy olyan kegyelmi ajándék, amely ugyan nagyon sokat emelhet az Úrral való személyes kapcsolatomban, de azért az elsődleges, legfőbb forrás, amiből meríthetek, ami által a Szentlélek segítségével meríthetek, az valahogy mégiscsak Isten igéje marad, vagy nem jól értelmezem ezt a dolgot? Vagy hogyan? Tehát hogy van ez tulajdonképpen, Imre bácsi szerint, hogy van ez a dolog? És hogy Pál apostol például, amikor azt mondta, hogy hálát adok Istennek, hogy minél jobban tudok, vagy hogy jobban tudok nyelveken szólni mindjájatoknál, akkor ő ezen azt érthette, hogy ő a személyes ima életében rengeteget imádkozott nyelveken? Vagy tehát hogyan... Imre bácsék hogyan kezelték ezeket a kérdéseket, mert ezek a kérdések a karizmatikus mozgalomban mind a mai napig felmerülnek nagyon sokszor, és látni, hogy próbálnak erre nagy, úgymond nagy keresztény szerzők bizonyos válaszokat adni, de mindig lehet érezni azt, hogy ezek a válaszok nem igazán teljesek, vagy nem igazán megnyugtatóak. Igen. Hogy látja ezt Imre bácsi?
Igen, hát nézd. Öreg koromban óvakodok attól, hogy olyasmit mondjak, amit olyan tanításnak lehet elfogadni, vagy kell elfogadni, ami hát általában egyezne az igével konkrétan, mert ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak általános igazságok, és vannak konkrét igazságok. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben ez és ez az igazság érvényesül. És vannak általános, például hogy a világosságot, azt az ige által, az ige és a világosság az egy tulajdonképpen, az ige által látod meg a világosságot, jutsz meg világosra. Ez egy általános igazság. De ez, hogy mikor és hogyan erősödhetsz meg, ebben az Úrnak választéka van, hogy milyen eszközt használ. Ugye? Na mostan azt tudom mondani, hogy a nyelveken szólás az egyike azoknak az eszközöknek, amelyeket a lélek felhasználhat az én belső építésemben. De nem olyan drasztikus, tehát, hogy mondjam, nem olyan, hogy mindent hoz magával. Tehát ha úgy szemlélem, mint egy kaput, vagy mint egy zsilip nyilást, hogy most megnyílik a zsilip, és akkor ott egy filmben láttam, nem is tudom mikor volt az, már a Balatonnál, a Siófokon megnyitották a Siók csatornát, és ugye a Balaton ömlött a Siók csatornába, ez most történt nem régiben, és figyeltem, mert nagy Balaton rajongó vagyok, és akkor figyeltem, hogy mennyi víz folyik le a Balatonból a csatornába, és láttam, hogy nem nyitották úgy meg, hogy az egész Balaton elfolyjon a Sió csatornába. Na most, hát az áldások is ilyenek, hogy nem úgy van, hogy most minden totálisan átmegy egyes áldáson, mert, hogy mondjam, maga az áldások áldása az az Urral való közösség. Tehát maga Jézus az áldás igazából, az ő jelenléte, ugye? Tehát, és nagyon sok minden van, ami az ő jelenlétében segít, de őt magát egyik áldás se, hogy mondjam, helyettesítheti, és pontosan a karizmatikus mozgalomban, ami számunkra többek között, ez a tanulság is megszületett, hogy semmivel se tudjuk az Úrnak a jelenlétét pótolni, semmiféle áldással nem tudjuk, mert ő maga az áldás. És itt jön megint a lényeg, hogy ezért nem lehet ritualizálni az áldásokat, mert én nem biztosíthatom az áldások által az Úr jelenlétét, az mégiscsak mindig az ő saját maga döntése, hogy ő akar-e mostan megjelenni, akar-e engem betölteni. Tehát ugyanakkor, amikor imádkozom nyelveken, azért sokszor kell imádkoznom azért, hogy Uram, add a te békességedet nekem, vagy mutass most nekem megoldást, az nincs benne a nyelvi imádságban. A békességnek külön kell jönni belém, külön kell belém áradni. De összefoglalom, de hát arról van szó, hogy jött egy nagy karizmatikus ébredés, vagyis egy nagy lélekkiáradás, és szerintem ott történt az első hiba, amikor a léleknek minden áldását és munkáját a nyelvimádságra mondták.
Belesűrítették,
hogy akkor, amikor te tudsz nyelveken imádkozni, akkor te a teljes áldást, akkor neked mindenre van erőd, akkor te már beérkeztél. És tehát például történt olyan, hogy eljött egy katolikus pap, és azt kérdezte tőlem, hogy mondjam meg neki, hogy ő hívő embere vagy nem. És azt mondtam neki, hogy hát persze, hogy az vagy, hát te hiszel Jézusban, nem? Hiszel Jézusban. Most függetlenül attól, hogy a mi hitünkben vannak eltérések, hát azért te Jézusnak szolgálsz, nem? Hát persze, hát ismerlek is téged, hát tudom, hogy szereted Jézust. És erre levágta magát szinte a földre, tértve, és azt mondta, hogy most áldjam meg őt, és a nyelvi imádság adományával áldja meg. És megcsináltam, hát akkor rögtön nem imádkozott nyelveken, de 2 hét múlva igen. És akkor, mikor felállt a térdelésből, akkor elmondta, hogy ő nem tudom hány helyen járt lélekáldásért, és mindenütt azt mondták neki, hogy térjen meg. És erre fogta magát, és azt mondta, hogy Isten áldja meg benneteket, én megtértem. Én hiszek az Úr Jézusban, nem értitek a dolgokat.
És azt mondta,
hogy annál fogok kérni imádságot, aki azt fogja mondani rám, hogy hívő ember vagyok. És akkor ez tényleg így történt. Tehát, az egész karizmatikus mozgalomnak egyik nagy félre értése, félre lépése volt az, hogy mindent összesűrített a nyelvi imádságba, és hát itt ugye a Biblia Szövetségnek és a konzervatív fundamentalistáknak nagyon igaza volt, amikor féltek attól, hogy hát ebből csak egy rajongás származik, de nem egy olyan átrendezése, meggazdagodása a hívő életnek, amely pótolná a törvényeskedést, mert a fundamentalistáknál az a probléma, hogy van a megtérés, az újjászületés, és akkor jön a megszentelődés, ugye az üdvösség útján. De mi a megszentelődés? Az valójában a gyakorlatban törvényeskedés. A Betániában is, ahova én tartoztam, ugye úgy volt, hogy megtértünk, és akkor milyen hívéletet kellett élnünk? Hát olyat, hogy a nőknek nem szabad volt frizurát csinálni, kendőt kellett viselni, a férfiaknál az volt a szabály, nem volt szabad cigarettát, nem volt szabad regényt olvasni, színházba, moziba menni.
A tiltások listája volt. Tiltások listája.
Tehát egy törvényeskedés volt valójában, és hát ezt a lélek, mikor megjön a lélek, akkor ez kisöpri ezt a törvényeskedést, mert a lélek azért adatik, nem csak, hogy újjászülessünk, hanem azért, hogy új életben járhassunk is.
Nem volt egy olyan probléma, hogy ugye amikor volt ez a törvényeskedés, akkor jó, rendben mondhatjuk azt, hogy a karizmatikus kiáradás az erre volt egy ilyen értelemben egy válasz, mint hogyha Isten azt mondaná, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem mondjuk az én lelkem által, de nem lehet, hogy volt egy ilyen probléma, hogy akkor viszont sok embernek a válasza meg az volt, hogy na jó, hát hogyha az én lelkem által, akkor ez azt jelenti, hogy nekem semmilyen fajta felelősségem nincsen a dolgoknak az irányításába, és akkor ez viszont meg a másik véglet, mert akkor már ha bűnt követek el, akkor azért sem én vagyok a felelős. Tehát és a karizmatikus mozgalomban egyébként nagyon sok ilyen felszínességet,
ilyen szabadosságot
lehet érzékelni, ami annak az eredménye lett, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek arról szóló tanításokat teljesen félreértelmezték. És igen. Nem lehetséges, hogy ez is egy ilyen elcsúszás volt a sok igen. más elcsúszás mellett?
Hát most már nem tudom, hogy az elcsúszásra most hogy érkeztél el, hogy mi is az alapkérdés volt?
Hát az alapkérdés az volt, amikor ugye hogy mindent besűrített a karizmatikus mozgalom a nyelvimával, és hogy ez volt, Imreváccsi azt mondja, hogy valószínűleg ez volt az első nagy tévedés. Igen. És erre volt az én kérdésem az, hogy nem lehet, hogy a másik nagyon erős tévedés az pedig pontosan az volt, hogy szabad a törvényeskedésből igen. átmentek egy szabadosságba?
Igen. Ez a veszély is fönnáll, fönnállt, mert hát általában, vagy mondjuk így, hogy elég nagy számban, az derült ki, hogy bűnök voltak és bűnök vannak, vagyis hogy a nyelvi imádság azért nem oldotta meg a megszentelődés kérdését, és ezt mindjárt magamnál kezdem, hogy Én abban az időben cigarettáztam. És mikor én elkezdtem nyelveken imádkozni, az nálam körülbelül 3-4 napig tartott az a boldog állapot, amikor én az úrral, a feleségem nem volt éppen itthon, egyedül voltam, és majdnem, hogy reggeltől estig imádkoztam, igét olvastam, és talán a harmadik vagy a negyedik napon, amikor rágyújtottam, akkor döbbentem rá, hogy én még mindig cigarettázom. És emlékszem, mert az udvaron voltam, és annyira megijedtem, hogy beszaladtam a szobába és letérteltem, hogy kipróbáljam, hogy tudok-e még nyelveken imádkozni. Mert hát ez a kettő nem stimmel. És akkor az volt a legnagyobb megdöbbenésem, hogy tudtam imádkozni nyelveken. Annak ellenére, hogy cigarettáztam. És ez egy nagyon nagy kijelent, bocsánat, hogy ezt mondom, de így van, hogy nagyon nagy kijelentés volt számomra, vagy mondjuk így, hogy okulás volt számomra, hogy lám, azért a nyelvimádság nem jelenti a tökéletességet. Ez az igazság, hogy nem szabadultam meg. Tessék csak tovább harcolni, most már a nyelvimádsággal is, tessék csak tovább harcolni ezért, és hát ebben a dologban is nagy szolgálatot tehetünk testvéreinknek, akik ezt szintén itt tapasztaltak, és megdöbbentek, és akkor jöttek avval, akkor mi van Imre, milyen lelket vettünk mi, vagy vettünk egyáltalán lelkiajándékot, és el tudtam mondani, hogy nyugi, te vettél lelki ajándékot, igen, tudsz evangelizálni, tudsz prédikálni, meg ezt is tudsz, de azért a bűnnel meg kell harcolnod, meg kell küzdened vérig. Ezek nagyon nagy dolgok voltak a mi életünkben. Na most még tovább megyek, mert a karizmatikus mozgalom aztán, ugye, hát az imádás után, ami szintén egy új jelenség lett az imádás, először úgy véltem, hogy hát a legszebb, a legnagyobb dolog, amit a karizmatikus dolog, a karizmatikus ébredés hozott, az közös imádás. Az egy csodálatos volt amikor megjelentek ezek a dicsőítő énekek, és amikor egy-egy gyülekezet tényleg dicsőíteni tudta az Urat, és akkor... Na de megint azt kell mondanom, hogy más volt az, amikor kezdetben ez történt. Abba erő volt, abba volt egy fény, egy fölemeltetés, és utána jött jött ez a jazzes, ez a rockzenés. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mi?
Hozzak neked is.
Te hozzál nekem is egy. De a szemüvegemet nézd meg, nincs-e ott.
Igen, a mostani zenei áramlatok azok nagyon érdekesen behálózták a karizmatikus mozgalmat. A David Wilkerson már a 70-es években írt erről egy könyvet, az a címe, hogy Hagyd a harsonákat, hogy szóljanak, és David Wilkerson már a 70-es években írt arról, hogy ő nagyon tart attól, hogy a rockzenének olyan elemei be fognak jönni az egyházba, amire ő már nem tudja teljes szívvel azt mondani, hogy ezek Isten ihletése alatt állnak, és hát így azt kell mondanom, így 2008-ban, és igaz, hogy én csak 15 éves koromban lettem hívő, és ugye most 32 éves vagyok, nagyon fiatal vagyok, mégis azt kell mondanom, hogy nem tudok vitatkozni David Wilkersonnal. Gyakorlatilag bejött, amit írt.
Igen. Na most itt csak egy részlet ennek az, hogy divat lett a dicsőítő énekekben az ismétlés. És... meg lett, jaj, nagyon köszönöm. És először...
Nem nagyon hideg, jó?
Jó ez, igen.
Először ez nem tűnt föl nekem, az ismétlés. De aztán nem tudom, hol, valahol, mindig van olyan, hogy valahol és valamikor leesik a tantusz, hogy egyszer csak ráhozsultam arra, hogy ez nagyon pszichés dolog. Nagyon pszichés dolog, hogy most már, nem tudom, hatodszor elismételtük ugyanazt az éneket, és aki pszichológiát tanul, az tudja, hogy az ismétlés mit jelent a pszichológia. Tehát ez, ha az Úr valamit nekem adni akar, meg akar tanítani, akkor egyszerre megtanítja, de az, hogy ilyen pszichés eszközökkel, hogy mondjam, szinte azt éreztem ilyenkor, hogy rámegy valami a lelkemre, szóval erőszakot követel rajtam, jó, beszorít a sarokba szinte ezzel az ének szöveggel és ezzel a zenével. Úgyhogy, hát itt is Sárbogárdon szerepelt éppen a mi révünkön, szerelt ez a Continental Zillers.
Igen, igen.
Talán még most is.
Most is vannak. Szoktak jönni, igen.
Igen. És kezdetben szerettem őket hallgatni, és most már nem tudom. Nem megyek bele a eszébe, a kritikába itt, hogy miért nem, de nem, lehet, hogy mert másfajta zenéket nem bírom, de most már úgy van, hogy érzem azt, hogy nem mindig a lélek van ott jelen, és ez is ritualizálva lett ez az Isten. Nem stimmel. Bizonyos fajta énekek jelentik csak az Isten dicsőítését. Na most a másik pedig a jelek, és a csodák, és a gyógyítás. Ugye, hát a gyógyításokról csak annyit, hogy hát sajnos ugyanakkor, amikor valóban történtek gyógyulások, ugyanakkor sajnos nagyon sok csak pillanatnyi, vagy ideiglenes a gyógyító erőnek csak az érintése történt ott, vagy nem is volt ott a gyógyító erő. Nem is tudom ezt megmagyarázni, hogyan van, de a mostani tévénkben nem tudom idézni. Volt egy régi tévénk, abban voltak német állomások, és voltak amerikai ilyen programok is, és lehetett látni ilyen tömeggyógyítás. Most biztos, hogy ezek a tömeggyógyítások, biztos, hogy ezekben nagyon sok pszichés jelenség van, de ezek között is lehetnek azért komoly. És akkor hát ott vannak az egyéb jelek, hogy ne menjek messzibre, ott van a torontói ügy.
Meg a mostani, a floridai ügy, ami igen, most pattant ki.
Igen, igen. És hát mondtam neked, hogy nemrégiben hallottam ezt, hogy Amerikában van egy úgynevezett nomád közösség, ezt szó szerint kell érteni, lakókocsikban laknak ezek, és akkor ahol valahol megjelenik valami szenzációs lelki dolog, akkor ők oda költöznek, és akkor ők jelentik ott a közönségnek a
magját.
A magját. És hát hallottam miért, hogy a torontói áldás, amit most már egyre többen kritikusan szemlélnek, idézőjelbe azért romlott meg az eredeti áldás, mert ezek a nomád ivők, ezek rögtön megjelentek, megszállták ugye a torontói gyülekezetet, és ezek vitték el ebbe a szélsőséges irányba.
Én ilyet nem láttam.
És ez nagyon, nagyon, hogy mondjam, fájdalmasan hat rám, mert ezt bűnbánattal kellene erről beszélni, és nem vádaskodni, mert hát én olyan emberekkel találkoztam Ausztriában, akik a torontói gyülekezet vezetőségéből jöttek, mert Ausztriában van egy lelkész házaspár barátunk, nagyon komoly karizmatikus ébredés volt és van a gyülekezetükben, és ott nagy fejekkel találkoztam én. Hát ezek olyan komolyan beszéltek arról, hogy amikor fölugrik egy ember a gyülekezetbe, és elkezd kukorikolni, akkor ez egy csodálatos, a léleknek egy csodálatos megnyilvánulása, vagy elkezd ugatni, vagy ilyen dolgokat kezd csinálni, és hát erről csak bűnbánattal szabadna.
Most azt szeretném kérdezni, hogy beszéltünk ugye a lélek szuverenitásáról. Nem lehetséges az, hogy pontosan itt rontottuk el, karizmatikus mozgalom itt rontott el, hogy ahelyett, hogy tudomásul vette volna a lélek szuverenitását, hogy ahogy talán lehet azt mondani, hogy aranyszájú Szent János is ír arról, hogy van lelki apály és van lelki dagály, tehát hogy nem, tehát nem tudjuk irányítani igazából Istennek a folyóját.
Ki mondta, vagy?
Mint hogyha aranyszájú Szent Jánosnál is olvastam volna hasonló, hogy egyszerűen a lélek valamikor visszahúzódik, tehát hogy nem, már nem emlékszem, hogy melyik írásában írja, de ő maga is beszél arról valahol, hogy nem tudjuk az Isten lelkét irányítani.
Mert ez a kitétel, ez a szemlélet a katolikus szenteknél található.
Igen,
többek között izénél a nagy tanítónál, akit az egyház tanít, avattak a nem Szijjénél Katalin, hanem a
Szent Teréz. Van Avilai Szent Teréz, de egyébként Kempis Tamás is ír arról a Krisztus követése című művében, hogy valamikor Isten lelke visszahúzódik, és ilyenkor igen, azt tudjuk tenni, hogy várunk türelmesen. Most nem lehet, hogy a karizmatikus mozgalom itt tévedett egy nagyon nagyot, hogy abból indultak ki, hogy az a karizmatikus lélek kiáradás, ami elindult talán az ő életükben, az ő mozgalmukban, aztán nagyon sokfelé ez kiterjedt, hogy ők azt gondolták, hogy ez ugyanilyen rituálisan visszatérő, hogy összejövünk egy összejövetelen, és akkor természetesen most is ugyanígy itt lesz közöttünk a Szentlélek, mint múlt héten, és mivel ez nem történt meg, és az emberek, talán sok helyen az emberek sem gondolkoztak el azon, hogy Isten beszélni akar a megszentelődésről, a hosszú tűrésről és egyéb más dolgokról, ezért egy idő után valamivel mindig helyettesítődik az ilyen helyeken a Szentléleknek a munkája. Nem lehetséges, hogy itt volt egy hiba, hogy azt kellett volna tenni, hogy várunk, és azt mondják az emberek inkább, hogy várunk és imádkozunk, hogy Isten mit akar, és ehelyett inkább kerestek valamilyen újfajta megnyilvánulást, ugye a torontóit, meg a most ez a
persze, ez nagyon igazad van, és itt mindjárt egy nagyon komoly témához érkezünk el, mert arról van is szó, hogy ugye a lélek jelenléte által hát történnek bizonyos rendkívüli dolgok. Amikor a lélek jelen van, akkor igenis vannak csodák, vannak gyógyulások, vannak szabadulások, de, és itt ez a nagyon fontos dolog, hogy amikor ez céllá válik, és mégpedig olyan céllá válik, ami eszköz lehet egy gyülekezetnek a létezésére, a létesítésére, és annak fenntartására, akkor ez egy nagyon veszedelmes dologgá válik, mert akkor, hogy mondjam, szenzáció árúvá lesz szinte, hogy nézzétek, nálunk ez van, mi ezt tudjuk, és megindul a versengés, hogy hol van csodálatosabb, rendkívüli jelenség és esemény, megint a nomád tagokat idézem, hogy sajnos ilyen nomádok mindenütt vannak lakókocsi nélkül is, amikor mi kezdtünk ezekbe a dolgokba járni, és sűrűn fölmentünk Pestre, mi megismertünk ott egy réteget, hogy akárhol voltunk, azok ott megjelentek.
Igen,
azok megjelentek, és a végén már az történt, hogy amikor egy barátunkkal szintén azt történt, akkor mi hittük el a figyelmet, hogy vigyázz ezekre, ne dőj be, nem azért jönnek, mert most te nálad azt hiszik rólad, hogy te hozod igazán a lelked, hanem azért jönnek, mert a szenzáció után vágyodnak, és most te vagy az, akiről azt hiszik, hogy valami szenzációt fogsz jelenteni. És itt egy nagyon fontos dologról van szó, hogy a misszió és a szolgálat az, amire az Úr Jézus bennünket elküldött, az a lelkeknek a megkeresése és a lelkeknek a hozzávaló vezetése. Tehát Isten és az ember. Tehát Jézus és a bűnös ember, ez a kategória jelenti a missziót. Na mostan megtörténhet egy ébredésben, nem csak a Szentlélek ébredésben, régebbi ébredésében is megtörténik mindig, hogy a másik ember helyett a másik gyülekezetről terelődik a szó, hogy nem elég az, hogy én embereket vezetek Jézusnak, hanem ezekből az emberekből gyülekezetet kell csinálnom, és nem veszi észre az illető vagy az illetők, akik ebben benne vannak, hogy itt egy olyan érdek jelenkezik a gyülekezetnél, amelyik messzire vezet, és az ördög ki is használja. Mert ha van gyülekezetem, ha gyülekezetre utazom, akkor már, hogy mondjam, hát a pásztornak az ő juhait dédelgetni kell, akkor, és ha arról van szó, hogy minél több juhom legyen, akkor már nem nagyon válogatom meg őket, csak jöjjenek, és akkor a norma, ami addig nagyon szigorú volt, például az, hogy a nyelveken imádkozzon valaki, az megenyül, és akkor már jöhetnek olyanok is, akik nem imádkoznak nyelveken, de az a fontos, hogy olyan helyen van, ahol van lélekért való imádság. Szóval nem variálom, hogy mennyiféle változata lehet annak, amikor valaki vagy valaki már azt a célt tűzi ki maguk elé, hogy mi gyülekezetet akarunk, jelen esetben karizmatikus gyülekezet akarunk. És akkor már megtörténnek a megalkuvások, a kompromisszumok, hogy jöjjetek, csak ide jöjjetek, mert itt van az igazi szentráció, itt van az igazi ige, itt van az igazi csoda, és Amerika, ahonnan jönnek ezek, ahol régóta jönnek a lelki impulzusok, Amerika az a föld, ahol régóta már folyik a nagy versengés a gyülekezetek között. Folyik a nagy versengés, és
hatalmas, több millió dolláros költségvetésű szolgálatok vannak, akik szinte versengenek egymással. Ugye nagy televíziós csatornák vannak mögöttük. Tehát teljesen az egész olyanná vált, mint egy multinacionális vállalkozás.
Így van. Na mostan, hogy mondjam, hát mi is beleestünk ebbe a szórásba, és hát nagyon sok mindenért Istennek tudunk hálát adni, ebben a dologban is megőrzött bennünket az Isten, ezt sokan nem értették, hogy miért maradtunk mi reformátusok, miért maradtunk az egyha. Hát azért, mert hamar fölismertük azt, hogy milyen komplexusok, milyen érzelmek tölthetnek el embereket, vagy embert, aki gyülekezetet akar magának. Akármilyen szép címet is választ annak, akár azt, hogy az igazi megtérőket akarjuk, akár annak, hogy az igazi nyelveken szólókat, akár annak, hogy a mindegy, hogy milyen címet adok neki, mikor már arról van szó, hogy gyülekezetet akarok, akkor ott már belép a radja. Így mondom paraszti szóval, akkor már ottan, akkor már nem, például karizmatikus esetben, akkor már nem fontos az, hogy te nyelveken imádkozol, nem fontos az, hogy te hiszel a csodában, vagy nem hiszel. Az a fontos, hogy te itt légy, és akkor már...
És minél többen legyünk.
Minél többen legyünk, és akkor jönnek ezek, hogy amerikai gyülekezet, hogy nekünk van pénzünk, miért ne csináljunk egy gyülekezetet Sárbogárban többek között. A sárbogárdi pap, mondjuk nem én, mondjuk így, hogy a sármelléki pap, ugye a református pap, vagy evangélikus pap, vagy baptista pap, avval küzdködik, hogy tudjon megélni, mert kicsi a gyülekezet, hogy tudjon megélni. Hát nem érdekes, mi elküldünk egy embert, 5 évre megszavazunk neki ennyi és ennyi ezer dollárt, kocsira, lakásra, missziói célokra, elmegy oda, és akkor vigan csinál egy missziót, mert a gyülekezet ezt éli, ugye neki finanszírozza. És persze annak az amerikai gyülekezetnek az a célja, hogy minél több olyan gyülekezet legyen, amelyeket ők támasztanak, és ők szerveznek. És ezzel csak az történik, hogy szaporodik a kereszténységbe a különféle felekezetnek a száma, és hát ez öregkoromnak az egyik nagy felfedezése, így mondom, de nem szép így mondani, hanem nagy igazság, mert rájöttem, hogy a kereszténység az nem avval kezdődik, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, mert ez még ószövetség, hogy szeresd a te Urad, az Istenet, és szeresd fele barátodat, ez még ószövetség. Az az ószövetség, amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd ellenségedet, ott kezdődik. És a keresztjének számára az ellenség az a másik keresztjén. Mint ahogy a privát életünkben is az ellenség az nem a szomszéd, hanem a feleségem, vagy a gyerekem. Mert ott jelentkezik az ellenségek a lelkülete. Amikor nem akarunk egyet, amikor eltérnek a látásaink, másképpen képzeljük a dolgokat, amikor nem tudunk harmóniába jutni, nem tudunk egységre. Ott jelentkezik az ellenségnek a problémája. Ott jelentkezik. És hát ezt persze ki kellene finomítani, ezt én most nagyon nyersen mondom, ezt félre lehet érteni, de akinek van füle a hallása, megérti, hogy mit mondok, hogy az ellenségeskedés az egy lelkület, az egy démoni töltés. És az nem a, hogy mondjam, a formális ellenségeinknél van csupán, de hát ha a nemzetiségeket veszem, akkor nem a románok, vagy nem a tótok, nem ott kezdődik csupán, hanem ott kezdődik, hogy ha én a saját családomon belül nem tudok egy lenni a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, és hát ugye nektek talán nem kell mondanom, hogy egy ilyen együtt nem értés egy családban az hováig tud vezetni. Hát az a gyilkosságig tud vezetni, hogy az valódi ellenségeskedés, mert én a feleségemmel beszéltem, vagy a gyerekeimmel ott válok. Az egy valódi háború. És akkor járok én igazán az Úrban, amikor, itt kezdem a szeretetet, az ellenség szeretetét, ugye? És nem úgy van, hogy elmegyek tüntetni most mondjuk a grúzok mellett, hogy a grúz és orosz háború az megszűnjön, hanem szépen a családomba utána nézek, hogy kivel is vagyok én még viszében, feszültségben. Na most a kereszténységben ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy egy másik felekezet létesül, egy másik felekezettel találkozom, hát mindjárt ott vannak az eltérő teológiák, az eltérő kegyesség. Micsoda eltérés van, annak ellenére, hogy egy úrunk van a katolikusok között, meg közöttünk. Micsoda eltérés van. Na most, ha én úgy megyek el a katolikus templom mellett, hogy üssön bele a kő, a villám ebbe a toronyba, hát akkor már is produkáltam az ellenségnek a magatartását, vagy azt, amit egy ellenség csinál. És akkor ahány felekezet van, ahány más felekezet van, mint én, hát az mind másképpen gondolkodik, és ez a kereszténység szerencsétlenség, hogy ezt nem ér. Kereszténységen belüli eltérések a kereszténység rettenetes szétszakadottsága, sok felekezetiség. Ez mind-mind arra szolgál, hogy ellenségeskedni és a szeretet helyett az ellenségeskedés menjen, mert félreértjük a dolgot, mert nem értjük igazán Jézust, mert itt kellene kezdenünk mindjárt, hogy hát akkor szeretem a katolikus papot, szeretem a baptistát, szeretem ezt, de ha ezt komolyan vennénk, akkor igyekeznénk is arra, hogy ne, minél kevesebben legyenek, akik nem úgy gondolkoznak, ahogy mi. Tehát akkor igyekeznénk az egységre, ugye? Akkor, meg hát nem is kellene, hogy igyekezzünk az egységre, mert a szeretet egybe kötne bennünket. Na most én öreg koromban ezért, hogy mondjam, lettem én olyan keresztény ember, aki semmiféle felekezési megkülönböztetést nem ismer el, olyan értelemben, hogy az elválasztja őt a másik keresztjéntől, akármilyen keresztjén is az. És amikor itten most beszéltünk a karizmatikus ébredés hiányosságairól, akkor azt én nem úgy értettem, amikor kritizáltam ezeket, hogy most ezeket én nem szeretem, hanem úgy értettem, hogy látom ezeket a nyomorúságokat, és tudok imádkozni azért, hogy ezektől megszabaduljanak, és mindenek előtt át tudom érezni az Úrnak a szomorúságát, amik átekint a kereszténységre. Ugye. Még azelőtt, hogy egy keresztény ember elindulna, hogy megkeresse azt, aki még távol van az Úrtól, még azelőtt, a lépés előtt, belül, a saját keretein belül, ott van a nagy gyűlölködés. És persze ezt félre lehet érteni, félre is értik, a mi esetünkben is nagyon sokszor félre értették, mert azt hitték, hogy na hát az Imre bácsék, hát persze az ortodox lelkészek, a hivatalos álláspontot képviselő lelkészek, azok engem szektársnak néznek, meg megnéznek, akik nem veszik komolyan a saját egyházukat és hitvallásukat. Másik oldalról pedig úgy érzik, hogy na hát nem is kellene nekem itt lenni, hanem oda menni, na hova menjek oda? Mi átéltük azt, hogy egyszer egy pünkösdi missziónak az igazgatója, munkatársával együtt, akik Zürichben székelnek, és már nem tudom, melyik nagy pünköst egyháznak az igazgató, egyszer eljött ide, és minden további nélkül, egy beszélgetés után felajánlott nekünk egy pesti lakást, kocsit, és sok ezer dollárt, hogy hagyjuk el a református egyházat, és kezdjük el az ő missziójukat, pünkösti missziójukat Magyarországon. Mit mondjak erre? Na most van, akik ezt így értik, de nekünk ez nem. Mi ezt már el tudjuk viselni, mert az Urat is elviselték. Szóval nem történhet meg egy hívő emberrel olyan rossz, ami nem történt meg a Mesterrel, Jézussal.